Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Numán Kurtulmust, a török nagy nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Magyarország érdekelt az EU bővítésében, és ez mindenekelőtt vonatkozik Törökország jövőbeni uniós tagságára is, hangsúlyozta Kövér László, az országgyűlés elnöke, miután a parlamentben fogadta a török házelnököt. Numan Kurtulmussal folytatott tárgyalását követően úgy értékelt, az Európai Uniónak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU tagságra, akár az energiabiztonságról, akár az illegális migrációról, akár pedig a regionális biztonság kérdéseiről van szó. 5 névtelenül nyilatkozó diplomata azt állította a Politico brüsszeli újságnak, hogy António Costa egyszerűsíteni a potenciális új tagok felvételi folyamatát, és ezzel valamelyest feloldaná az Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzetet. Alap szerint az Európai Tanács elnökének célja, hogy megkerüljék az Ukrajna uniós tagságát ellenző magyar kormányt. Magyarország a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezetett be ukrán hírportálok ellen, így azok itt már nem elérhetőek, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán. Gulyás Gergely, Magyarország válasz az ukrán cenzúrára kezdetű bejegyzésében azt írta, az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi, köztük magyar internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagolként és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. Létrejött a megállapodás, amelynek alapján magyar cégek világszínvonalú technológiákat felhasználva közel 4 millió embert láthatnak majd el biztonságos ivóvízzel Tanzániában a Viktória tó környékén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Dares Salamban. Szijjártó Péter a tanzániai kollégájával közös értekezletén arról számolt be, a beruházás összege 55 millió dollár lesz, amelyet kötött segélyhitelprogram keretében finanszíroznak, és erről hamarosan szerződést írnak alá a tanzániai kormánnyal. Az egyik legfontosabb kihívásnak nevezte jelenleg Afrikában az ivóvízellátás biztosítását a gyorsan növekvő népesség számára. Arra is kitért, hogy Tanzánia már 9 éve vesz részt a magyarországi ösztöndíjprogramban. Magyarország a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában és első számú gazdasági központjában, Dares Salamban, jelentette be Szijjártó Péter. Kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban 34 évvel ezelőtt működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, fogalmazott, hozzátéve, hogy Tanzánia ugyanis a 6000 kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere hazánknak. A minimálbér 2 számjegyű emelkedésére van esély, de a 13%-os emelésnek kicsi a lehetősége, mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Joint Venture Szövetség 14. makrokonferenciáján az MT szerint. Nagy Márton felidézte, a 3 éves bérmegállapodás alapján idén januártól 9%-kal nőttek a minimálbérek, jövő évtől 13%-os, 2027-től pedig 14%-os minimálbér emelkedés lenne esedékes. A tervezett makrogazdasági pálya ugyanakkor elmozdult, ezért az érintettek most vitáznak az emelés mértékén. A kormány cselekvési tervet fogadott el, és 3 milliárd 800 millió forintot különített el az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni küzdelemre, közölt az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, a helyzet komoly, mivel a teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van. Hazánkból 19 vármegyéből 13-ban jelen van már a kórokozó. A cselekvési terv részeként országos felderítés indul, a hegyközségek nemzeti tanácsa 6-8 fős szemletcsoportokat állít fel, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. 2 hétre megváltozott a menetrend az Észak-Balatoni vasútvonalon, karbantartás miatt október 3-áig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-ától majd 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett buszok viszik az utasokat. Az Európai Unió tanácsa bejelentette, hogy ismét életbe lépteti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket Teherán nukleáris tevékenysége miatt. A döntés előzménye, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa nem hosszabbította meg a szankciók feloldását, miután Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság augusztus végén aktiválta a 2015-ös iráni atomalkuban rögzített mechanizmust, amely lehetővé teszi a szankciók automatikus visszaállítását, ha Irán nem tartja be a megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett több órára kisüt majd a nap újra, kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben aztán 13-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A közelmúltban tartották meg soron következő konferenciájukat a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetségének tagjai. A program különlegessége, hogy ezeken az alkalmakon a hasonló nehézségekkel küzdő szülők találkoznak egymással, tapasztalatot cserélhetnek, tippeket adhatnak egymásnak a gyerekek ellátásának tekintetében. Ami azonban talán ennél is fontosabb, amennyiben szeretnék, lehetőségük nyílik arra, hogy elmondhassák történetüket, átélt nehézségeiket, vagy akár örömteli pillanataikat. Mai vendégünk az alapító tagok közül Domán Zoltán egyesületi elnök, valamint Bíró Miklós lesz. Mindketten úgy vélik, ezek a rendezvények egyfajta lelki gyógyulást is elősegítenek, a közösség pedig erőt ad. Ha tehetik, tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akik egy konferencia apropóján vannak itt, hiszen nemrégiben tartották a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetségének tagjai az Összefogása a fogyatékos emberekkel című konferenciát. Erről fogunk egyebek mellett beszélgetni. Üdvözöllek titeket a stúdióban.
Üdvözlünk mi is mindenkit.
Zoltán, hozzád fordulok először, hogy időről időre megrendeztek egyfajta tematikus konferenciát, ami segíteni hivatott a szülőket. Jelenleg mi a tapasztalat? Hányan jöttek, és mondjuk a tematikát mi alakította?
Nagyon érdekes és újszerű konferenciát szervezünk. Ez azt hiszem, hogy harmadik éve kezdtük el, tehát ez egy teljesen újszerű, én nem is hallottam még ilyet, hogy ilyen típusú konferencia lenne.
Az országban?
Igen, sőt, szerintem máshol sem nagyon van ilyen. Itt maguk az előadók az érintett szülők, tehát a sérült gyermeket nevelő szülők mesélnek a saját tapasztalataikról, azt osztják meg a többiekkel, illetve a kívülállóknak is, akik megtisztelnek bennünket arra azzal, hogy eljönnek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon tanulságos dolog, úgyhogy újszerű is, meg tanulságos is. Nekünk is nagyon hasznos, akik részt vesznek rajta, meg a szülőknek is, akik előadnak, illetve a hallgatóknak is, akik esetleg máshol hallanak ilyen dolgokról. De ilyen egyszerű dolgokról szoktunk mesélni, hogy például nem tudom, milyen segédeszközt érdemes használni, tehát mi az, ami bevált, melyik típusú pelenka, vagy hogy milyen típusú vizsgálatra érdemes egy ilyen jellegű tünettel elmenni, vagy hová, tehát ilyesmi.
Itt azért élettörténetek is elhangzanak, ugye említettétek műsoron kívül, hogy most is volt egy nagyon szívhez szóló történet. Mindig van valaki új, aki elmeri mondani, hogy mi történt velük, tehát vagy szeretne jelentkezni, vagy hogy működik ez? Miklós?
Hát először is természetesen, amikor elkezdtük ezt a sorozatot, akkor volt ilyen noszogatás, hogy valaki azért szólaljon meg, de azért azt gondolom, hogy pont ez a lényege is, hogy vannak bátrabbak, kevésbé bátrabbak, akik könnyebben felvállalják a, hát most mondom, a történetüket, de néha kínjukat is. És akkor, mikor ki tudunk állni, és el tudjuk mondani a történeteinket, akkor vannak önök, akik a második, harmadik, negyedik előadás után úgy érzik, hogy hát én is elmondanám. És akkor egy kicsit ez azért is jó, mert őket is segíti. És akkor nagyon jól tudjuk, hogy a bánat, amikor megosztjuk, vagy a nehézség, amikor megosztjuk, akkor csökken is. És akkor ez ebben is tud segíteni nekik.
És akkor itt egyfajta összefogó közösség is kialakul, ahol támogatják ők egymást.
Igen, ez a fő célunk. Által. Hát tulajdonképpen ezt elsősorban az önsegítés miatt kezdtük el ezt az egész sorozatot, de tényleg így van, hogy ahogy Miklós is mondta, hogy nagyon érdekes, hogy sokan kedvet is kapnak hozzá, amikor így meghallgatják így a többieket, és még ami érdekes, amit itt a műsor előtt is éppen beszéltünk, hogy például az egyik anyuk, akit körülbelül 15-20 éve ismerünk, számomra például egy teljesen új történetet mesélt el ott ezen a kis konferencián. Tehát most érett meg benne az, hogy így nyilvánosan elmondja. Voltak olyanok, akik már ezt így tudták a szülőszövetségen belül, tehát a csoportunkon, egyesületünkön belül, de például én nem tudtam, meg jó pára nem tudok, és most ő ezt így nyilvánosan mindannyiunk előtt ezt így elmesélte is, és ez is egy nagyon érdekes volt, meg nagyon tanulságos volt.
Említetted, Zoltán, hogy nem csak ugye a tagoknak szól ez a konferencia, hanem másokat is szeretettel vártok. Voltak külső érkezők is, vendégek?
Mindig van egy-kettő olyan ember, aki érdeklődéssel jön el hozzánk, és mi ennek így örülünk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az életében lehet egy egy olyan tragédia, vagy egy olyan esemény, ami miatt esetleg beteg hozzátartozó, vagy beteg lesz a hozzátartozója, vagy beteg hozzátartozó kerül a családba. Szóval én azt gondolom, hogy mindenkinek hasznára válhat az, hogyha ilyen történeteket megismer, tehát semmiféleképpen nem fölösleges, és mindig van olyan, aki eljön és így érdeklődik, ez szerintem így nagyon jó. Meg hát még amit szoktunk csinálni, hogy mi ezt úgy szoktuk lezárni, ezt a konferenciát, hogy ilyen léleksimogatóval, ezt úgy kell érteni, hogy ilyen föloldjuk egy kicsit ezt az egészet, mert azért, hát valljuk be őszintén, hogy elég sok feszültség föl szokott így azért gyülemleni. Van sírás is, meg van nevetés is egy ilyen alkalommal, de ezt jó értelemben mondom, tehát ez mindenkinek egy megkönnyebbülés úgy a végén, és a végén még a konferencia zárásaként pedig még ilyen könnyedebb feladatot vagy témát szoktunk választani, mivel még egy kicsikét még. Tehát vidáman jövünk el, az biztos.
Úgy fogalmaztál, hogy ez egy kuriózum lehet egyébként országban is, máshol is, mert hogy nem nagyon van ilyen, de honnan jött az ötlet, hogy te szeretnél egy, vagy egyáltalán tőled jött-e az ötlet, hogy szeretnétek egy ilyen konferenciát? Kinek volt ez az ötlete?
Hát én már nem is tudom, hogy ez hogy volt. Talán lehet, hogy én találtam ki, de lehet,
szerintem,
hogy nem.
Igen. Zoli a kreatív kitaláló nálunk, de hát igen.
Hát találunk ki új dolgokat, hát például a lapoklubot is csak mi tudtam, a más nem csinált olyat, hogy halmozottan sérülő gyermeket nevelő szülőknél apukákat összefogni és így találkozni. Tehát szerintem...
De van anyaklub is, tehát egy igazságos a dolog, tehát van anyaklub, de apaklub azért az ritkább, hogy azért ügy össze.
Meg hát ritkább is az apuka. Hát még legyünk őszinték, tehát sokkal több olyan helyzet van, amikor a beteg gyermekkel az édesanyja magára marad, vagy egyedül van. Sajnos most ez egyre inkább jellemző ebben a mai fölgyorsult világban, tehát meg kell becsülni az apukákat, akik ott maradnak a családban, én azt gondolom, főleg akkor, hogyha egy ilyen súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermek van a családban is. És mi megbecsüljük, meg igyekeztünk megbecsülni, és például az apaklub is egy ilyen jellegű program volt, ahol egy kicsit mi is vidámkodtunk, nevettünk, feloldultunk, játszottunk, beszélgettünk. Na hát egy kicsit ez a konferencia, ez lehet, hogy ennek az eredménye, hogy ugye elkezdődött egy ilyen jellegű dolog, és akkor menjünk egy kicsit tovább. Nem tudom már pontosan, hogy kezdődött, de szerintem egy jó dolog, és szeretnénk is folytatni.
Miklós, hogyan történt ez az alkalom? Mi volt ezen a konferencián? Mi volt ennek a menete?
Hát nem az első alkalom is voltam, tehát itt mondjuk azért nem az első, de most a konkrétan erre a esetre kitérve, ugye Mezőkövesden egy nagyon kis kellemes kis helyen, kis, ahogy én felfogtam, mert ugye én nem látok, tehát ilyen faépületben egy kis szabad védett helyen voltunk. Gyakorlatilag persze, ahogy szokás szerint, hogy megérkezünk, minden egyes ilyen helyen beregisztrálunk, egy kis pogácsa, egy kis kávé, kikér ki, egy kis zsibongás, régen találkoztunk, kivel mi történt, azért ilyenkor megtörténik, és akkor természetesen a kötelező program, idézjebb a kötelező program, tehát amikor menetrendszerűen elkezdjük, akkor szépen van egy kis sorrend, amit Zoli valami boszorkánykonyhába kitalál, hogy lehet jó, és akkor azt szerint szépen elmenjünk. Van, aki hoz magával fényképeket. Volt olyan is, amikor egy konferenciára én például nem tudtam elmenni, akkor összeállítottam egy kis videót, igaz?
Bizony,
és akkor, hogy egy kicsit legyen már dinamikusabb. Most például nem vittem semmit, tehát amit én elmondtam történetemet, azt most nem képpel, ugye nekem a képpel amúgy is nehezebb lenne manipulálni. És akkor szépen lassan elmondjuk a történeteinket. Még olyan is volt, aki ott kapott kedvet, és azért elmondta, mert olyan esetre is emlékszem. Utána természetesen egy kis közös levezetésként mindig van egy kis szünet is van persze közben, mert azért túl tömény lenne, majd utána elmegyünk egy közöset ebédelni, és amikor mielőtt a kajakóma beütne, azelőtt jön ez a léleksimogató kis valami. Hát mindig más az is, mindig valamikor egy játékkal zárjuk le, valamikor egy kicsit ilyen kis lelki kiengedéssel, de most éppen jelen pillanatban inkább csak egy ilyen kis közös beszélgetéses lezárása volt.
Sokan voltatok most is? Mert hát, hogy mondtátok, hogy ez elég népszerű.
Valahol
így. 40-50 között. Mindig van, aki nem ér oda, be szeretett volna eljönni, úgyhogy...
Rossz városban megy olyan is.
Olyan is volt most is, aki sajnos rossz
helyen. Az utcát jól megjegyezte, az utcát csak a város nem.
Rossz városban ment. Tényleg ez is van, egy kicsit így utólag vicces. Hát kíváncsi leszek, hogy a következő alkalom milyen lesz, mert most egy picit messzebb megyünk a megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe fogjuk ezt a programot elvinni. Nagyar nevű településre, ahol egy... a program végén egy ilyen kastélykertet fogunk megtekinteni. Tehát ez meg egy ilyen kirándulásra egybekötött program lesz. Sőt, ahogy én olvastam, ott valamilyen különleges rózsák, meg nem tudom, valami ilyesmit vannak, ott a rózsakert van, úgyhogy ez is nagyon izgalmas lesz, ez is nagyon jó lesz. Mindig érdekes, és mindig igyekszünk olyan helyszínt is választani, ami egy kicsikét nem átlagos, kicsit különleges, ami a szülőknek is tetszene, ahova egyébként meg egyedül valószínűleg nem jutna el.
Ezt akartam kikerekíteni belőle, hogy tulajdonképpen ez nekik egy kiszakadási lehetőség, hogy tartalmasan tölthessenek egy pár órát.
Bizony, ezt nagyon jól látod, ez nagyon-nagyon, és nagyon sokat jelent, nagyon fontos, tehát az van egy úgynevezett kötelező program, nem tulajdonképpen egy feladat, ami miatt ugye kijön, mert egyébként meg lehet, hogyha nem lenné, akkor el sem jönnének ennyien, de ez szerintem így nagyon klasszul van így összerakva, tehát így szívesen eljönnek, meg hát mindannyian egy picit fontosabbnak érezzük így magunkat, tehát azért figyelünk is egymásra, meghallgatjuk egymást, ez a mai világban egyébként szerintem ez is ritka, hogy most valakire így figyeljenek, és amikor ő mesél és elmeséli az életét, akkor figyeljenek.
Egyszer majd véget ér, mint nappal sasély, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyíthat meg, az idő megmutatja, bármi történt, mert jó neked. És nem minden nehéz, van, hogy bennünk kevés, de mindig lesz elég erőnk, ha végre elkezdenénk. Lesznek tettek szavak, amik majd bántanak, de hogy bármit legyőz, ahhoz le kell győznöd. A halálból sem hozhat vissza senkit, majd neked, sem nekem. De pont vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Majd véget ér, mint meg annyi ég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyulhat meg, de hogy bármit legyőz, le kell győzni saját szint. Az elmúlt éveket sem hozza vissza senki, már neked, sem nekem. De az a vágyak helyett többet ér, ha megérte, amit kell. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Eleve lehetetlen, ha lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, ha lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. A halálból sem hozhat vissza senkit, majd neked, sem nekem. De pont vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben.
Nem tudom, hogy ezt ti hogy éltétek meg, amikor kiderült ugye a betegség, mindkettőtöknek megvan a maga története. Nyilván, amikor a saját gyerekéről van szó, akkor sokkal-sokkal fájdalmasabb a hír maga, de hogy volt-e akkor, aki figyelt rátok, vagy hogy családon belül volt egy nagyobb összetartás, hogy alakult ez? Miklós.
Hú, nehéz kérdés. De azért, ahogy feloldjam a nehézségét, az előbb azt mondta, hogy fontosak érezzük magunkat. Nem, mi fontosak vagyunk.
Nagyon
és,
szép, igen.
És ez azért jó ide, mert most ezen kicsit ezt forgattam a fülembe, azt a gondolatot, és utána feltetted ezt a nehéz kérdést. Én azt gondolom, hogy én egy szerencsés ember vagyok. Abból a tekintetből, hogy én valahogy meg is éreztem más születés előtt. Ezt nem fogom tudni soha senkinek elmagyarázni, aki érti, az érti. És amikor megszületett és kimondták, én azt mondom, és most jelzem, hogy az idézőjellet, az ítéletet, akkor én azon nem lepődtem meg. Tehát ilyen szempontból...
Hogy valahogy készültél belsőleg erre, és ezért nem ütött meg annyira?
Nem készültem, tudtam. És ez így nehezebb így ez a mondat, mert egyszerűen azon, hogy persze, hát igen, ez a feladat, ez a dolog, ez van rám bízva, ezt kell csinálni. És talán ezért is van az, hogy beszéltünk az apaklubból, hogy ki marad bent a családban, meg ki nem, hogy nekem ez egy pillanatig fel sem merült. Tehát ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy ezt kaptam feladatként. Ugye most itt a Szent István Rádió vagyunk, hát kimondhatjuk, a Jóisten ezt a feladatot adta, akkor ezt kell csinálni. Hát miért vitatkozzak én ezzel? Tehát nekem én ebből szerencsés vagyok, de azért valljuk be, hogy ez nem mindenkinél így van.
Így van, és itt a konferencián szerintem ti ezt pontosan látjátok.
Pontosan, ezt akartam közni, és pont az a másik, amit még ki szeretnék emelni, hogy beszéltünk azt, hogy egymást segítjük, hogy ez nem az első állomás már. És amit én észrevettem, hogy az első az még tényleg a keserűségünk, a nyomorunk, a fájdalmunknak az elmesélése volt. És a mostani már hol nyaralásról szólt, a vidámságról szólt, amikor a fényképek voltak, más volt a hangulata az
egésznek. Ugyanaz a fényképhez más.
Ugyanaz a képen más a történet. És ezt a folyamatot megérezni, és hogy megint visszacsatlakozzak az előző kérdés, hogy hogyan éljük meg. Hát amikor megkapja az ember azt az, megint csak mondom, ítéletet ilyen idézőjelbe, akkor rájönni, hogy ez egy feladat ugyan, de ez egy nemes feladat. Minden nehézségével is. És amikor a végén ezen végig tud menni az ember, akkor tényleg mosolyogva is tud erre tekinteni. És azért vagyunk elég mosolygósak, vagyunk mind a ketten, és csodálkoznak is páran, és volt nekem kollégám is, akivel együtt dolgoztam, és sérült gyerek volt, és sose felejtelem, amikor az egyik kollégánk azt mondta, hogy Miklós, azért nagyon furcsa, ez a munkája mindenki morcos. Két ember, aki mindig mosolyog. Ketten ti, Sanyi meg te, akinek és ilyen súlyos sérő gyermeketek van. És ezeket kéne átadnunk a konferencián.
Bizony, bizony. Ez szerintem is egy nagyon, nagyon fontos dolog. Egyébként pont azon gondolkodtam, ahogy így mesélted, hogy mindenki másképpen éli meg, mert például mi meg egyáltalán nem számítottunk rá, hogy a harmadik gyermekünk tartós beteg lesz, és nem is akartuk elfogadni éveken keresztül, legalább egy két évig, vagy három évig. Tagadtuk, meg küzdöttünk ellen. Tehát azért ezt is másképpen éli meg az ember, és az is érdekes, hogy amikor szülők erről mesélnek, ők is ezt másképpen. Tehát mindenkinél ez egy más történet. És úgy szokott például egy ilyen, egy pici vázlat szokott lenni, ami egy kicsit azonos minden szülőnél, ugye, hogy általában azt szoktuk velük megbeszélni, hogy próbáljanak meg hozni fényképeket, vagy emlékeket, és akkor arról így mesélni, éppen ott eszébe jutam, mondjuk egy 15-20 percben. És akkor úgy elkezdjük vetíteni a fotókat, és ő meg a mépen akkor eszébe jut, és tényleg úgy van, hogy Miklós mondta, hogy ugyanazokat a fényképeket van olyan szülő, aki már mondjuk 4-5 alkalommal is mesélt, és mindig más történetet mesél el ugyanazokról a fényképekről is.
És mindig vidámabbakat.
És egyre vidámabbakat. Igen, tehát most például már kifejezetten jó volt. Tehát most nem a negatív oldalát láttam meg, vagy nem a negatív emlék tört föl, hanem arról a fényképről is az, ami abban szép volt. És azért van ilyen is, és hogyha ezeket sikerül így felszínre hozni, és sikerül segíteni néhány embernek így ebben, hogy a lelki egészség egy picit erőn, akkor én azt gondolom, hogy megérte.
Igen, hát itt ugye elhangzott, hogy a kibeszélés lehetősége az már eleve gyógyító hatással van az ő lelkére, de hogy azt még talán egy korábbi műsorban mondtátok, hogy a mentális egészségre való nevelés, segítés a szülőknek, hogy nekik nyilván ez egy
teher. Nincs, de nem de hogy kinek beszélet ki, mert itt az egy értő közönség, uh-huh. akik ott vannak, tehát ugye mindannyian hasonló helyzetben vagyunk, nem pont ugyanolyanban, de hasonlóban, és így sokkal jobban meg is értjük szerintem, tehát nem mindegy, hogy kinek is. Például korábban kérdezted, hogy kik voltak, akik így figyeltek. Nagyon nehéz egyébként olyan személyeket találni, tehát maximum a közvetlen családtag az, aki esetleg úgy figyel rá, tehát mondjuk a nagyszülők, vagy a testvérek sem annyira már, tehát általában mindenki a saját életével van elfoglalva. Mondjuk mondja, hogy meghallgatlak, de nem úgy.
Nincs meg a mélysége.
Nincs meg a mélysége, igen, ez egy jó szó.
Igen, azt akkor is említettétek, hogy, és megint vissza kell kanyarodnom az előző beszélgetésekre, de hát van miből merítenünk, ugye, hogy a környezet valahol elhatárolódik az ilyen családoktól, a beteg gyerekek jelenléte valahogy.
De én ezt nem fogalmaznám meg vádként. Hát az ember a nehézségektől, hát átlagosan miért menjek bele egy veszélyes helyzetbe?
A hihetetlen pozitivitása Miklósnak egyszerűen lenyűgöz, tehát hogy mindenből át tudja fordítani. Hogy ez milyen emberi tanítás? Én azt mondom, hogy ez fantasztikus.
Hát, de tényleg, most mit mondjak más? Tehát ebben élek, hát nem először vagyok már itt, sem beszélek más témákról is, másfajta fogyatékos szervezetet is vezetek, próbálok motiválni, hát de mi más? Mindenki valamilyen sérültséggel él a világban. Mindenki. Én nem találkoztam még egészséges emberrel. Nem találkoztam.
Egy klasszikust idéz.
De tényleg nem. De nem azért, mert mindenkinek megvan a maga keresztje. Csak valakinek kicsi, valakinek nagy.
Hát és csak amíg valaki eljut odáig, hogy ezt mondhassa, mint te mondtad, hogy...
Hát ahhoz kell egy kicsit nagy kereszt, ennyi. Hogy mondjam, hitelesen ben tudom talán mondani, mint akinek most mondjam azt, hogy picikéje van, de ez csak ennyi. A hitelességet javítja, de nem lesz attól könnyebben viselhető, vagy nehezebben viselhető. És sosem felejtem el még ezt egy gondolat, mert ez egy nagyon jó ide, hogy amikor megszületett az én fiam, és az előző kés, hogy hogyan éltem meg. Volt egy kollégám, akinek ugyanúgy megszületett egy kislánya. Egy hónap különbség talán. És egy apró esztétikai hibája volt. Ami azt jelentette, hogy az egyik ujjából egy kis fél ujj még kinőtt. Ezt a kislánynak fél éves korába leműtötték. Szerintem ő mai napig úgy él, ezt nem is tudja, hogy uh-huh. volt neki ilyen. És én emlékszem rá, hogy mi akkor kaptuk meg ezt az ítéletet. A szívével, a kromoszóma problémával, az, hogy valószínűleg nagyon súlyos mentálisan sérült gyerek lesz, halmozottan, többfajta problémájával. És én akkor jöttem rá erre, és hogy kérdezed, hogy hogyan dolgozza fel. Ott pár hónaposan, hogy annak az embernek, a kislányával, a szeme csillogásának van egy ilyen nagy problémája, hogy ott a kis ujja.
Neked volt a nagy kereszt.
Az volt a nagy kereszt.
Igen.
És azt kellett feldolgoznia. És nem volt különbség, én ugyanúgy becsülöm érte, hogy ő megküzdött vele, hogy ezt megoldotta, hogy élt, és hogy ezt megkezelték, és...
De ilyen történet szinte minden szülő.
Mindenhol.
Mindenkinek.
De nem csak ez akármi, hát valaki alacsony lesz, valaki magas, valakinek, mit tudom én, fáj a lába, valakinek, mindenkinek van valami.
Na csak ahogy említed az időbeli párhuzamot, hogy ott nem volt nagy különbség, ilyenkor biztos vagyok benne, hogy előfordul az, hogy lehet, hogy nem veled, de majd úgy is elmondod, hogy az emberben azért megfordulnak ezek a gondolatok, hogy bárcsak nekem is egy ilyen probléma jutott volna a gyereknek.
Az elején volt. Hát
van
hogy
is, persze.
Hát de hát ez a lényeg, amikor egy intelligens ember nekiáll, hogy miért.
Nekem volt az a történet jutott az eszembe, hogy amikor Déneskével lehetett, vagy 3 vagy 4 éves, és rendszeresen jártunk ugye különböző orvosokhoz is. Szegényki már agyon volt szurkálva, rengeteg injekciót kapott, rengeteg nagyon kellemetlen vizsgálatot, tényleg el sem tudom sorolni, hogy mennyit is. És már szinte már bele is volt törődve, tehát már olyan nagyon nem is védekezett, mert tudta, hogy úgyis
egy kicsit
apátiával, igen, amikor például, mit tudom én, vért vettek, vagy olyan, tehát már olyan jól tűrt, és volt ott a váróban olyan, aki ugye egészséges gyerek, és hogy mekkora hisztit tud csinálni, hogy egy gyerek azért, mert egy pici szúrit kap mondjuk valaki, és de nekik az volt a nagy. Igen. Azoknak a szülőknek az volt a nagy, ők ezt nem tudták, hogy mi meg csak azon a héten mondjuk, nem tudom, 30-szor annyit kaptunk már. Tehát tényleg ez nézőpont kérdés, hogy kinek mi a nehéz. És neki az ugyanolyan fontos volt, hogy ugye az ő kislányát vagy kisfiát megnyugtassa, hogy ne sérjön azért, mert kapott egy szurit a doktornénitől.
De ahogy említettétek, az benne van a pakliban, hogy mondjuk édesapa, vagy akár édesanya, de feláll az asztaltól, és ő ezt a nehézséget leteszi magáról. Nálatok mi volt az évek során az a fontos fogódzó, az a pont, amiben tudtatok kapaszkodni, hogy...
Nem jutott eszünkbe, hogy felálljunk.
Nem volt ott.
Mi paklinkban ez nem volt benne.
Nem csak erre gondolok, hanem hogy lehet...
Mondta volna valaki, hogy föl lehet állni, lehet, hogy akkor meggondoljuk.
Nem igaz, ez a viccel.
Lelkileg, hogy mentálisan miben tudtatok kapaszkodni, hogy azért az ember ne csavarodjon bele a sok miértbe.
Nem kell feltenni mindig a miérteket. Tehát, de jó, de ez...
Meg sorolódik az ember az árral. Benne van egy helyzetben, egyikből, tulajdonképpen egyikből mész a másikba. Lehet ezt mondani, hogy nincs is idő rajta nagyon-nagyon töprengeni, hogy nyilván, amikor az embernek van egy beteg gyermek talán azért többet megtesz, mint önmagáért. Tehát ugye lehet, hogy ha saját magammal van probléma, nem megyek el új egy szűrővizsgálatra, vagy nem megyek el. De már a gyermeket azt már sokkal jobban elviszed. De szerintem mindenki így van vele, hogy a gyermekének sokkal jobbat akar.
És szülőként, igen.
Minden szülő így van. Minden szülő szereti a gyermekét, és mindenki azon van, hogy könnyebbé tegye neki, vagy legalább a fájdalmát csökkentse, vagy gyógyítsa, és így sodródsz, mert egyik helyről így mész a másikba, és nincs is idő ezen gondolkodni, hogy miért, meg hogy, hanem mi a következő lépés, azon kell, hogy esetleg a lehető legjobb élethez. De ez kicsiben is így van egyébként. A te általad említett kislány is, igen, az ő szülei is biztosan nagyon várták azt az időpontot, amikor túl meg lehetett sebészhetőleg operálni azt a kis problémát.
De még egy dolgot hagyd mondjak már, mert az, hogy kilépési pont, meg ilyenek ugye felmerültek. 2 éves volt a Balázs, még nem volt pontosan 2 éves, nagyon terelt egy intézet, és direkt nem fogok nevet mondani arra, hogy be kéne adni intézetbe.
Hát ezzel találkozunk.
Hát ezzel találkozunk. Jött az orvos, nagyon komolyan nekiálltak, elmagyarázták, hogy azt érhetjük el legjobban, hogy ne kenje fel a ebédet a falra, és hogy gondoljuk el a mi életünk. Hát ez a modern világnak ez a mondata. Jöttek, én akkor mondtam fel, hát mondom, bocsánat, hogy kérek, én most innen elmennék, mennék a családommal, mert ugye megengedi, hogy mi a szülők vagyunk, hagy reménykedjünk. Ez volt az első, de ez az intézet ajánlott egy könyvet, ezt se fogom se reklámozni, se ellen reklámot mondani, amely erről szólt. Hogyan dolgozza fel a fogyatékos gyermeket, én azt mondom, ajándékba kapusz család vagy szülő az, hogy neki ez a feladata van. És 12 pontba foglalta össze, hogy mik a nehezítő kérdések. Majdnem mint egy tesztet elkezdtük, hogy első gyerek, igen, kis településen lakik, igen, értelmiségi szülők, igen, nagyszülők távol élnek, igen, és egy 12 pontból gyakorlatilag kipipáltuk mindet, tehát a nehezítő kérdésből 12/12-t helyből nyomtuk.
Ami a nehezítőnek.
Ez volt a könyv eleje. Uh-huh. Tehát odaadta a szakember a feleségemnek, aki kevésbé ilyen pozitív, mint én, és én megyek haza a munkából, és a feleségem, hát látom az arcán mindenén, hogy nagyon lent van. Mondom, mi van? Hát semmi. Mondom, olvastam a könyvet. Megint még 5 oldalt el tudott olvasni benne. Add már ide azt a könyvet. Elkezdem olvasni, életemben még ilyet nem csináltam. Mondom, ez a könyv tiltó listán van. Tehát gödörbe vívő könyvet nem tartunk.
De ezt tulajdonképpen miért adták nektek?
Nem tudom, ezt nem jöttem rá azóta se, és mai napig nem tudom megmagyarázni, de a lényeg az, hogy miért ez a, hogy nem kell a mi értekkel foglalkozni. Van. Feladat van. Most, ha tudom, hogy ez nehezítő tényező, hogy könnyebb a dolgom, vagy nehezebb. A feladat van. Meg kell oldani. Itt egy gyerek, itt egy élet, amit a Jóisten ideadott a kezünkbe. Van, akinek rövid ideig, van, akinek hosszabb ideig. Ki tudja? Mindenkinek ott van felettünk a Demoklész katya, hogy nem tudjuk, hogy mikor megy el. Szóli átélte azt. Az ő kisfia elment. Az enyém él, de nem tudjuk meddig. És eddig meg kell oldanunk ezt a dolgot. És feladatunk van. És nem szállhatunk ki. Hát, mai napig könyved, most gombóc, hát halljad a hangomon, hogy ha lenni a gombóc az, hogy mi van, ha nekem kell hamarabb kiszállni. Hát hogy segítem őt?
És még így is nem egyszerű a te történeted, hiszen látássérültként éled az életedet. Most
hát
már.
A habatortán. Vagy
igen, arra emlékszem, hogy akkor azt mondtad erre az esetre, amikor kiderült, hogy neked a látásoddal probléma lesz, és ugye folyamatosan fog romlani, hogy akkor sem ütött meg ez a dolog, mert hogy nem, már akkor sem magaddal foglalkoztál elsősorban, hanem tudtad, hogy mi a feladatod.
Nem tudom, ehhez kicsi ez a műsor. Tehát rövid ez a műsor. Élet van. Élet van. Semmi több. Van egy élet, amit élni kell. Hiába szaladok ki belőle, akkor is az életemben vagyok benne.
Abban kell maradni, nincs.
Csinálhatok magamnak más keretet, akkor más keretbe kell élni. De hát akkor miért ne fogadjuk el azt a jóságos keretet, és különben én rengeteget nevetek. Hát én rengeteget, tehát az én fiamon naponta többet nevetek, mint egy egészséges gyermeket nevelő szülő összesen.
Mi vagyunk a legpozitívabban gondolkodóak.
Igen, csak ugye azért is forszírozom ezt ennyire, mert talán valakinek ezt most hallania kell, akinek most lehet, hogy nehéz. És ezt ti lehet, hogy tudjátok, hogy kik ezek. És
ezért is jó például ez a konferencia, hogyha valaki ilyen helyzetben van, hogy igenis tudja, hogy nincs egyedül. Ha nem is tudott eljönni, vagy nem is ismert bennünket, de akár ezt a beszélgetést hallgatja, vagy hall róla, hogy van egy ilyen konferencia, vagy hogy vannak ilyen emberek, akik hasonló helyzetben vannak, mint ő. Ez szerintem már ez is egy jó dolog, hogy tudja, hogy nincs egyedül. Nagyon sokan egyedül érzik magukat, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek.
És főleg szerintem ugye vissza kell kanyarodni a Covid-ra, hiszen ott azért volt egy törés ebben a közösségi létben.
Az még az egészséges emberek életében is egy óriási törés volt. Bennünket egyébként annyira nem, mert tehát mi már egyik is voltunk zárva. Tehát nagyon sok olyan család van, hogy a gyermekét évek óta nem tudja kihozni a lakásból, vagy akár a szobából is. Úgyhogy tulajdonképpen örökös Covid-ban, de tessem. Amúgy egy kicsit erősebb is tesznek bennünket.
A bezártság az nem ugyanúgy mentálisan kezdődik. Biztos, hogy ez fizikai.
Ezek már filozófiai kérdések.
Na hát ez azért mondom, hogy kicsi szűk ez a műsor kerete.
Igen, hát az ember nem tudja addig elképzelni, hogy ti mit élhettek át, vagy mit élhettetek át, amíg ugye valaki bele nem kerül ebbe a helyzetbe.
Senki nem tudja.
És addig igen. A saját keresztünk a legnehezebb.
Senki nem tudja, és ezért is jó például egy ilyen alkalommal beszélgetnünk, mármint a konferenciáinkon, mert ott tényleg olyan, a többség olyan, aki ezt meg tudja érteni, és át tudja élni. És szerintem ez a bátorító hallgatóság is sok erőt ad azoknak, akik kiállnak oda, és egy kicsit mesélnek. Legalábbis nekem ez a benyomásom.
Én még hozzáfűznék még egy dolgot. Nehogy azt higgye valaki, hogy ez egy happy. Szokták azt mondani, hogy mindent csak pozitívan látunk. Nem, reálisan. És inkább ezt emelném ki, tehát ez nem arról szól, hogy nekünk nincs nagyon nagy nehézség. Tegnap éjfélkor még a sürgősségi osztályon ültem, a fiammal. Mert egy olyan jelenséget produkált, amit 28 év után is azt mondtuk, hogy ezt nem fogjuk bevállalni az éjszakát rohanásba. És keserűség van. De mondtam én olyanokat, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy mi ezt azért gondoljuk így, mert happy az élet, és most mi, mint egy narkós, belövi magát, és akkor minden szép és jó, és mind csak a szépet akarom észrevenni. Nem, mi látjuk az összes nehézséget.
Egyáltalán nem happy egyébként, csak...
Csak látjuk, hogy ez az élet, és ha az életre bólintunk egy pozitívat, akkor minden nehézségével. Én nem kívánom senkinek azt, aki már megérintette azt, hogy a gyerekét elveszítheti, hogy amikor a gyermek nagyon mélyen alszik, és alig vesz levegőt, akkor milyen az, amikor oda megy éjszaka, hogy biztos, hogy vesz levegőt? És ezt eljátszani időről időre.
Éveken keresztül.
És nem úgy, hogy felnőtt a gyerek, hanem már most már felnőtt, tehát hogy felnőtt is már kiszállt, már nem, hanem ezt majd oda menni. És megpróbálni púzust tapintani, mert és ezért benne van, ezek végtelenül nagy fájdalmak. De az életnek a része. És hogy ezt így együtt kezeljük a dolgot, hogy ez így nehéz, és kimerem mondani, hogy félek attól, hogy hamarabb elmegyek, mint a fiam, és ez a legnagyobb félelmem, akkor ki tudom mondani azt, hogy de milyen boldog vagyok, amikor a gyerek rám mosolyog, milyen boldog vagyok, amikor egy nehezebb, betegesebb időszakából kijön és megölel, és nagyon akar, érzi ő is, hogy most felszabadult, és ez boldogságot okoz, és sokkal nagyobb boldogságot tud úgy okozni. Tehát nagyobb lendülettel és inkább pozitívba hajlik.
Esküszöm, egy hullámvasút lett ez a érzelmi hullámvasút ez a műsor, mert még az én szemem is könyvbe lábadt. Ami kérdés még eszembe jutott, hogy azért a tagok tulajdonképpen ugyanazok, gondolom, vagy bővültök, folyamatosan jönnek új tagok, fiatal szülők esetleg?
Hát azért az öme az ugyanaz, mondhatom azt. 20 évesek leszünk ebben az évben ez az egyesület, és hát néhányan csatlakoztak hozzánk ugye az elmúlt rövid időszakban, de a többség az már legalább 10 éve itt van velünk, vagy még lehet, hogy több is, nem is tudom pontosan. Hát ebből következik az is, hogy ugye a gyermekek is már nem, nincs is most közöttünk olyan, akinek ilyen nagyon pici gyermeke lenne.
Pedig valószínűleg, hogy ugyanúgy megszületnek
ezek a gyermekek. Most is vannak olyanok, lehet, hogy nem találnak meg bennünket, vagy lehet, hogy más közösségben találják meg magukat. Én pontosan nem is tudom, hogy ennek mi az oka.
Vagy lehet, hogy nem mernek belépni a közösségbe, tehát hogy megmutatni magukat, vállalni magukat.
Hát nem könnyű egyébként. Említettem, hogy nekünk is több év kellett, ameddig mi is a tagadtuk, meg nem akartuk elfogadni. Szóval ahhoz is kell egy idő, míg az ember beletörődik ebbe a helyzetbe, és föl kell tudni az dolgozni, hogy mondjuk megváltoztathatatlan, hogy valószínűleg, vagy szinte biztos, hogy nem lesz egészséges az a gyerek, hogy maximum csak annyit lehet vele elérni, hogy mondjuk esetleg egyedül tud enni, ha tud, vagy inni, vagy valami más, mert nagyon sokszor előfordul, hogy még odáig sem jutnak el ezek a gyerekek sajnos, úgyhogy igazából.
Nektek szükségetek volt egyébként mentálisan szakember bevonására, tehát pszichológushoz esetleg elmentetek, vagy elég volt a család baráti kör?
Inkább azt mondom, hogy lehet, hogy szükség lett volna. De
én rád nézek, szerintem abszolút.
Igen, lehet, de nem, azért, nem. Az, hogy én most itt vagyok, az nem ugye azt jelenti, hogy mi volt 20 évvel ezelőtt. Lehet, hogy szükség lett volna különben. Valahogy akkor még nem is épült be, ugye nagyon jól tudod, hogy én amúgy ilyen emberek segítésével is foglalkozok beszélgetések során. De én akkor valószínűleg idegennek tartottam volna, meg hát én meg tudom oldani. Hát nem, ez feladat, hát férfi ember nem, hát megoldja.
Hát meg egyébként hazánkban azért ez nem volt
eltérés, azért tegyük már azért 20 évvel korábbra ezt a dolgot. Ma már jobban elfogadott. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy szükség lett volna, volt is rá próbálkozás, de inkább ilyen csoportos. Tehát én voltam ilyen csoport terápiáson, de ott is az volt, hogy minket azért szerettek írni, mert feldobtuk a társaságot, mert tényleg egy ilyen pozitív életszemlettel ültünk be az a 6-8 ülő pár közé, és akkor feldobtuk egy kicsit a társaságot, de inkább azt mondanám, hogy ha most kéne újra kezdenem, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy kéne.
Nálunk nem is lett volna rá lehetőség, éppen most így elgondolkodtam rajta, amit így mesélsz. Valahogy az volt a mi helyzetünkben, hogy ugye beteg a gyerek, ő a beteg, a szülők azok egészségesek, azokkal nem kell foglalkozni, azoknak minden rendben van. Holott mégsem teljesen így van. Talán lehet, hogy ezért is szülőszövetséget alapítottunk, akkor nem pedig sérült gyerekek egyesületét, vagy halmozottan fogyatékos gyerekek egyesületét. Tehát azért nálunk a szülők az egyesületi tagok, nem a sérült gyerekek. A legtöbb fogyatékossággal foglalkozó szervezetnél maguk az érintettek a tagok.
Igen.
Nálunk meg pont nem. És egyébként is fontosnak tartjuk, hogy a családdal törődjünk, főleg nem, tehát a szülőkkel, a testvérekkel, az egészségesekkel, mert egy picit ők is sérülnek, a testvérek például mindenképpen sérülnek ott, ahol van egy halmozottan fogyatékos, vagy akár csak egy fogyatékos testvér, ott az egészségesekre is hatással van, biztos, hogy hatással van, és nagyon oda kell figyelni szerintem a szülőknek arra, hogy az egészséges gyerekek, az egészséges testvérek...
Hú, ez jó, hogy mondod meg. Szerintem ezt nem is érintettük, de ez az egyik legnehezebb. Sokkal nehezebb feladat, pont ahogy mondod is.
Hát ha már a jóisten az egyiket esetleg fogyatékkal élőnek teremtette, akkor azért arra nagyon oda kell figyelni, hogy a többiek
bizony.
Azok
ne
azért...
Az a meló.
Igen.
Na, az az igazi meló.
És hogy lehetőleg egész életük legyen, hogy eljussanak osztálykirándulásra, el tudjanak menni tovább tanulni, saját életük legyen, ne legyenek alárendelve annak, hogy majd nekik a életük hátra levő részében a testvérükről kell gondoskodni.
Ne érezzék a teher, nincs rajtuk a teher. Igen.
Legyenek boldogok, legyenek ők is saját életükben, saját karriert építsenek, saját családjuk legyen. Ez nagyon fontos dolog, és nagyon nehéz.
Viszont, akkor már ha nézzük, viszont kapnak egy olyan szülőt, akiről látják, hogy mindent megtesz a gyermekért. Tehát igaz, hogy levesszük a terhet róluk,
De
azt meg azt látják, hogy mindent feláldozunk a gyermekért. Nem feltétlenül rájuk, hogy menj el, fiam, old meg a problémádat, de tudják, hogy ott van a szülő, és meg fogja segíteni őket bármikor.
És ők egyébként adnak visszacsatolást?
Rengeteget. Ott a jut, az a bónuszkörök. Igen, azok a bónuszkörök. Hát nekem én mindenképpen azt mondom, Zolinak is, másik két gyermeke csodálatos, ismerem őket személyesen, és én is büszkén kihúzom magamat. Uh-huh. Tehát igen, hogy ne. Pont, hogy nálad pont fordítva volt, nálatok a legkisebb.
Igen,
volt nálunk, meg a legnagyobb, a legidősebb.
Hát mi ebben szerencsésebbek voltunk, mint ti. Vagy nem is tudom. Tehát ez így, ő ezt mondja, jó szerencsés, én is hadd mondjam már, hogy szerencsések voltunk is valamiben, jó?
Legyen úgy. Már nem értek egyet, de legyen úgy.
Csodálatosak vagytok, és még nagyon sok erőt kívánok nektek, és sok örömet és vidámságot, és akkor a következő konferencia, az pedig remélem, hogy nagyon sikeres lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Amíg te
Az elmúlt közel egy órában a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetségének alapító tagjaival, Domán Zoltán elnökkel és Bíró Miklóssal beszélgettünk legutóbbi konferenciájuk tapasztalatairól. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégáim Karkus István és Tompos Péter nevében is. Berec Renátát hallották.